Gyülekezetünkben a hegyi beszéd sorozatunkban vagyunk benne, és a boldog mondások vannak előttünk hétről hétre, így érkezünk most el az 5. boldog mondásunkhoz. Így Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 5. részéből, az 5. rész 3. versétől a 10. versig terjedő szakaszt, majd utána ebből olvasom ki a mai igehirdetésünk alapigéjét. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Kiemelem a 7. verset, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Kedves testvérek, ez képtelenség. Ez képtelenség. Talán ez lehetne, vagy ez lehet az első reakciónk, hogyha meghalljuk ezt, hogy boldogok az irgalmasok. Hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan kapcsolódhatunk ehhez a mai alapigéhez, akkor valóban gondolhatjuk azt, hogy ez bizony képtelenség, az irgalmasságról gondolkodni. Mert hogy az elmúlt hetekben hallottunk talán egy kicsit könnyebben befogadható üzeneteket, boldogok a lelki szegények, kaptunk arra meghívást, hogy a lelki szegénységünket felismerve menjünk az Istenhez. Hallottunk a sírókról, vigasztalás ígéretéről, hallottunk a szelídségről, hallottunk arról, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. És ezek mind-mind erőforrássá válhattak számunkra ezek a boldog mondások. Mert hogy Jézus ígéretet ad melléjük. Ezek a boldog mondások az embernek az Isten felé való odafordulásáról, az ember és az Isten kapcsolatáról szóltak hozzánk eddig. De mégis irgalmasságról beszélni? Hogyan beszélhetünk irgalmasságról? Harcok, létbizonytalanság, kiszámíthatatlan életkörülmények, külső-belső feszültség közepette. Mondhatjuk azt, hogy minden van jelenleg a világban, ami körbevesz minket, és talán minden van bennünk is, amivel találkozunk, éppen csak irgalmasság nem. Minden része a napi életvalóságunknak éppen csak ez nem. És ezzel át is lépünk a boldogmondásoknak abba a sorába, ahol az ember és az ember közötti viszonyról beszél Jézus, és így szólal meg közöttünk, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És ahogy itt megállunk ennél a boldog mondásnál, bár onnan indultunk, hogy ez képtelenség, de azt kell látnunk, hogy amikor Jézus erről tanít, akkor lehet, hogy a kultúra és a kor más volt, viszont a kor embere nagyon hasonló élethelyzetben volt. Jézus hallgatói nagyon hasonló helyzetben találták el ezek a mondatok. Így most a mai délelőttön arra hívlak titeket, hogy 3 lépcsőfokon keresztül azt nézzük meg, hogy mit jelent, hogyha felragyog az irgalmasság a hívő ember életében. Először megnézzük, hogy mit jelent irgalmat találni, majd pedig megnézzük, hogy mit jelent az, hogyha ez az irgalom formál minket, és azt is meg fogjuk nézni harmadszor, hogy mit jelent irgalomból élni. Először tehát, mit jelent irgalmat találni? A felolvasott lekcióban a házasságtörőnő történetét hallhattuk. És ez a történet drámai módon tárja elénk, hogy mit jelent irgalmat találni. És szándékosan használom azt a kifejezést, hogy irgalmat találni, mert itt ebben a történetben is látszik, hogy az irgalom nem valami olyan, amit magamnak kiások. Az irgalmat nem lehet kiérdemelni. Az irgalmat nem lehet csinálni, kiharcolni. Az nem jár. Nem jár magától. Mert hogy magától mi járt volna ennek az asszonynak, egészen egyértelmű házasságtörésen találták, halálbüntetés jár érte. Magától a törvény szerint ennek az asszonynak halál járt volna. egészen pontosan. A bűne, a tettének a következménye teljesen kiszolgáltatott helyzetbe sodorta, és ebben a kiszolgáltatottságban találkozik Jézussal. Jézus szaván múlik az élete, egy hajszálon múlik az élete. Egészen a létbizonytalanság szélén áll. És itt, ebben a pattanásig feszült helyzetben, itt találkozunk azzal, hogy mit jelent irgalmat kapni, irgalmat találni. Azért, mert Jézus nem azt adja neki, amit érdemelne, hanem azt, amire szüksége van. És amire szüksége van, az az irgalom, testvérek. Mikor nem azt kapjuk az Istentől, amit érdemelnénk. De tovább menve nem csak nem azt kapjuk, amit érdemelnénk, hanem valami egészen mást kapunk helyette. Azt, amire szükségünk van, az az irgalom. Új kezdet, új élet. Ez az, amire szüksége van ennek az asszonynak is, és ez az, aminek a szükségében eltalál minket, ez az ige a mai délelőttön. A kérdés csak az, hogy te mit látsz a testvéredben? Mit látsz az életedben, testvérem? Mit látsz a saját életedben? Ha most megállunk egy pillanatra az irgalmasságnál, mi az, amit a világ beleírt eddig a te szívedbe? Hogyan ismered magadat? Talán úgy, ahogyan ez a házasságtörő nő, megtörve, elvetve, bizonytalanul. Bárhogy is legyen, Krisztus keresztjének a tükrében máshogy tekinthetünk magunkra. Mert hogy az irgalmasság akkor fog Krisztushoz kapcsolni, hogyha ez nem csak kipipálandó tétel lesz a to-do listánkon, hanem kilépünk abból a keretből, amit hordozunk ezzel kapcsolatban. És talán két véglet lehet előttünk. Az egyik annak a nagy vonalúsága, hogy hát velem minden rendben van. Biztosan irgalmasságra, az Isten irgalmára csak másoknak van szüksége, velem már minden rendben van. Ez lehet az egyik végletünk. A másik végletünk pedig az, hogy a kapott sebeink, a sérüléseink, a nehézségeink talán már a megfelelésnek teljesen a szélsőséges határáig sodortak minket, bárhogy is legyen. Egyik sem a valóság, az a valóság, hogy Krisztus az irgalmát kínálja. Hogyha az identitásunk abból fakad, hogy Krisztus váltsága rám is igaz, egészen személyesen, ezt hirdeti egyébként a megterített asztal nekünk ma az úrvacsorában, hogyha ő benne Isten gyermeke vagyok, akkor végérvényesen enyém az Isten irgalma. És itt egy pillanatra meg is kell állnunk, mert meg kell néznünk a másik oldalt. Látjuk, hogy mit jelent az, hogyha van irgalom. De mi van akkor, hogyha nincsen ez az irgalom? Mert hogyha megállunk és őszintén megnézzük az életünket, akkor azt láthatjuk, hogy a kegyetlenség, az irgalmatlanság, az ítélet sokszor annyival izgalmasabbnak tűnik. Tulajdonképpen erről szól az akciófilmek és akciójátékoknak egész sora, hogy a kegyetlenség izgalmasabb. Emlékszem, hogy volt egy számítógépes játékunk gyermekkoromban, amivel a testvéremmel játszottunk, és az volt a lényege ennek a játéknak, hogy egy autóval kellett menni, és minél több kárt okozni, és ezért így lehetett ilyen mindenféle virtuális pénzeket szerezni. Szóval a rombolás volt a lényege ennek a játéknak. És egyszer megpróbáltunk úgy játszani, hogy mi nem rombolunk, hanem szabályosan vezetjük az autót ebben a játékban, hát halálunalmas volt. Szóval az vesz minket körbe, hogy az erőszak, az ítélet sokszor talán izgalmasabbnak tűnik, és észrevétlenül talán ezt visszük tovább a való világba is. És ezt kezdjük az Istenre rávetíteni. Az egyik legerősebb torzítás, ami az Isten képünkben előfordulhat, az, hogyha egy hasadék keletkezik az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene között, és az Atyát kegyetlennek látjuk, olyannak, mint aki nem tud szeretni, mint aki ítél, mint akitől rettegni kell. És felragyog Jézus kegyelme, de mégis nem áll össze a kép. Viszont nem erről beszél a Szentírás. A Szentírás arról beszél, hogy a Szent Háromság Isten tökéletesen irgalmas és tökéletesen szeret. Az Atyának irgalmas szíve van, testvérek. Annyira irgalmas a szíve, hogy a Fiában az életét adta értünk az Isten. Az egyszülött fiát adja értünk. Én sem ítélek el téged, mert ők irgalmasságot nyernek. ennek a két jézusi mondatnak az összekapcsolása tárja elénk, hogy mit jelent irgalmat találni. Irgalmat találni Jézusban. Azt, hogy nem azt adja, amit érdemelnénk, hanem amire szükségünk van. Adja az elfogadását, adja a gyógyító jelenlétét, adja az új életet. Olyan életet, amiben biztonságban élhetünk, mégpedig annak a biztonságában, hogy a mindenható Isten irgalmas atyaként velünk van. És ez nem egyszeri esemény lesz, hanem folyamatos útkeresésre hív ebben a hívő életben, és egyúttal formálódásra is ebben az útkeresésben. Ezért most tovább lépve azt nézzük meg, hogy mit jelent az életünkre nézve, hogyha irgalmat találtunk, és hogyha irgalmat találtunk, akkor hogyan formál minket ez az irgalom. A boldogmondás első fele úgy hangzik, hogy boldogok az irgalmasok. Mit jelent ez? Azt, hogy első lépésként az ember megismeri úgy az Istent, mint irgalmas urat. És akik így ismerik őt, azok tovább menve képessé válnak arra, hogy mások felé is irgalmasan forduljanak oda. Máshogy legyenek jelen az emberi kapcsolataikban, mint korábban. Talán nem úgy, ahogyan az emberileg az első reakció lenne, hanem képesek legyünk nagy lelkűen, megbocsátva, szeretettel viszonyulni saját magunkhoz is egyébként, és másokhoz is. És hogy mit jelent ez a gyakorlatban? A szónak a jelentése, amit a Biblia használ az irgalmasságra, leginkább egy képpel adható vissza, a biológiai vonatkozása van, mégpedig az a kép van itt előttünk a Bibliában, amikor a gyomor összeszorul, amit látok, amit tapasztalok, az érzéseket vált ki belőlem, és ez annyira felkavar, annyira bevon, annyira megindít, hogy az egész belsőm fizikai reakciót ad rá, az egész belsőm megindul, felkavarodik. Ez az irgalmasság. Amikor a Biblia ezt a szót használja, hogy irgalmasság, akkor ezt a felkavarodottságot adja át. Ez alapján egy írásmagyarázó úgy foglalta össze, hogy az irgalmasság nem más, mint képesség arra, hogy olyannyira a másik bőrébe bújjunk, míg nem az ő szemével tudjuk látni a dolgokat, az ő elméjével tudjuk érteni a dolgokat, és az ő érzéseivel tudjuk érezni a dolgokat. Azt gondolom, hogy ezt hallani már önmagában is kihívást jelent, a másik szemével látni, a másik érzéseibe belehelyezkedni. Hát még ha azt kezdjük el keresni, hogy vajon maga Jézus hogyan látja a másik embert. És ezt hallva talán néhányan most ki is szállnának ebből az ige hirdetésből, mert most már ez tényleg lehetetlennek tűnik. És valóban azt kell, hogy mondjam, hogy lehetetlen, hogyha magunkig, az emberi valóságunkig látunk, ha az emberi természetünkből indulunk ki, akkor valóban lehetetlen. Viszont ezért beszél Pál apostol a lélekgyümölcse kapcsán arról, hogy akikben Isten lelke lakik, azokban ő maga végzi és munkálja ki a karakternek a változását. Ebből születik az, hogy nem az első emberi reakciót adom, hanem azt, amit az Isten lelke kimunkált bennem. Hogy mi a mi oldalunk ebben, az, hogy készek legyünk erre. Az erre való készség, az ezért való imádság, élő kapcsolat Istennel. Olyan élő kapcsolat, amiben kiteszem magamat annak, hogy halljak és tanuljak tőle, kiteszem magamat a lélek munkájának. Így formál az Isten irgalmasságra. És látjuk így tehát, hogy Isten lelke irgalmasságra hív minket. Isten irgalma hív minket is irgalmasságra. És ennek van két iránya a gyakorlatban, amit most megnézhetünk. Egyfelől az első iránya a megbocsátás. Olyan módon, hogy a Szentlélek elvégzi bennünk azt, hogy képesek legyünk nézőpontot váltani. Pilinszky szavaival élve valójában az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Akik irgalmasságot gyakorolnak mások felé, azok azért lesznek képesek a megbocsátás útjára lépni, mert hogy az Isten maga kötözi be a sebeiket. Viszont itt azt is el kell mondanunk, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra működő folyamat. A napokban valaki megkérdezte tőlem, illetve annak kapcsán beszélgettünk, hogy a keresztény embernek lehet-e gondja elakadással, megbocsájtással. És hadd szóljon a felszabadító gondolat, hogy az Istennél van helye a mi folyamatainknak, van helye a mi formálódásunknak. Mert hogy ahogyan a sebeink nem egyik pillanatról a másikra alakulnak, úgy a megbocsátásunk is lehet, hogy nem egyik pillanatról a másikra alakul, és ez rendben van, és az Istennél lehetünk úgy, ahogyan vagyunk. Így tehát hív megbocsátásra, arra, hogy megbocsájtott emberként bocsássunk meg másoknak is. A másik irány pedig, amire hív, az az aktív odafordulás. Aktív odafordulás azokban a helyzetekben, ahol szükséget látunk. Megnézhetjük azt, hogy vajon hogyan tudnánk nyitott szemmel járni, és keresni a lehetőségeket. Keresni a lehetőségeket arra, hogy gyakoroljuk ezt az irgalmasságot, és odaforduljunk másokhoz, használva az erőforrásainkat, az ajándékainkat, amiket kaptunk. Testvérem, hogyan tudnál esetleg így nyitottabb szemmel járni? Vagy mi az, ami esetleg ebben akadályoz? Mi az, ami jelenleg akadályoz téged abban, hogy észrevedd a szükséget? Mert hogy mindezeket lehet az Isten jelenlétébe vinni. Megbocsátás és odafordulás, két aktív folyamat, ami nem csak egyen-egyenként, de közösségként is megszólít minket. Mert hogy az irgalmasság gyakorlásának egyfelől tere a saját személyes életünk, az, ahogyan viszonyulok magamhoz, tere a családi és baráti kapcsolataink, az egész környezetünk, és tere a gyülekezeti közösségünk is. Hiszen az Isten ide hívott el minket, mint az ő népét. Arra, hogy ide elhívva, vagy egy másik közösségben, de keresztény közösségbe elhívva, megéljük az összetartozásunkat ő benne. És ahogyan hamarosan élni fogunk az úrvacsorával, itt a mi közösségünkben az a szokásunk, hogy körben állva vesszük magunkhoz az úrvacsorát. Ezzel is pontosan ezt az egységet szeretnénk megmutatni és kifejezni, hogy az Isten közösségbe hív, és ebben a közösségben gyakorolhatjuk az irgalmasságot. Így hív ez a lehetőség a mai délelőttön arra, hogy vizsgáljuk meg, hogyan lehettek jelen irgalmassággal a gyülekezetben. Mire hív Isten lelke ennek kapcsán? Talán van valamilyen lehetőség, amit az Isten most különösen a szívedre akar helyezni. Talán lehetőséget nyit az odafordulásra. És itt nem kell nagy dolgokra gondolnunk. Gondolhatunk azokra is. De talán csak arra hív az Isten, hogy ismerjük fel a gyülekezetünk szükségét, vagy valaki másnak a szükségét. És hogyha indít, akkor ebből indulva cselekedjünk, és szolgáljunk azzal, amink van. És ezen a ponton adódhat az a kérdés is, hogy hol van mindennek a határa. Hiszen a végtelenségig csak nem lehetünk irgalmasok. Annyi lehetőség jön szembe önkéntességre, annyian kérnék az anyagi áldozatunkat, hát az aluljárón végigmegyünk, és tulajdonképpen a havi fizetésünket odaadhatnánk. Annyian vannak szükségben, ha csak itt a kelenföldi aluljáróra gondolunk. Hol van ennek a határa? A Viktória királynőről jegyezték fel, hogy amikor gyászban volt, elhunyt a házastársa, akkor egyik nap járt a palotában, és találkozott a palota egy alkalmazottjával, aki szintén hasonlóan gyászban volt. És hát egy kanapén feküdt ez az alkalmazott, viszont amikor ugye megjelenik a királyi fennség, akkor köszönteni kell őt felállva. És amikor a királynő áthaladt ezen a termen, és meglátta ezt a gyászban lévő munkatársat, aki állt volna föl, de egy kicsit lassabban, hiszen meg volt törve, meg volt fáradva, akkor azt mondta neki a királynő, hogy maradj ott, maradja a helyeden, mert hogy most nem a királynő találkozik az alattvalójával, hanem két gyászoló és megtört szív. Irgalmasan tudott jelen lenni a királynő ebben a helyzetben, azért, mert nem a határait kereste, nem a pozícióját kereste, hanem meglátta az emberben az embert, és így tudott ember az emberhez, szív a szívhez kapcsolódni. Ha azt keresem, hogy mi a határa az irgalmasságnak, akkor előfordulhat, hogy még tévesen gondolkodom arról, hogy mi az irgalmasság. Mert hogy tekinthetünk úgy a keresztény életre, mint megszerzendő erényeknek a sorozatára, de az ige nem erre hív minket. Jézus nem erről beszél. Nem olyan ez, mint ahogyan a gyerekeink gyűjtögetik a focis kártyákat, hogy így összegyűjtöm a keresztény életnek az összes összetevőjét, és ha kész az album, akkor jó keresztény lettem, és kész vagyok. Nem. Egészen másról beszél. Azért, mert hogy arról beszél az igénk, hogy az Istennek a lényének a legmélye az irgalmasság. és azért nem gyűjtögetésre, nem cserélgetésre hív minket, hanem arra, hogy belőle táplálkozva, belőle élve formálódjon át az életünk. Mert hogy az Istennek sosem volt kérdés az irgalmasság. Egyébként javaslom, hogy nézzünk egy pillanatra majd az úrasztalát díszítő virágra, mert hogy ezt fejezi ki a virág is, a tavasz, a nyár, az ősz és a tél virágai vannak itt előttünk, azért, mert hogy az irgalmasság folyamatosan jelen van az Isten lényében, és így ezt a teljességet próbálja kifejezni a mai virágunk is, a mai dekorációnk is. Tehát az Isten lényének az egyik legalapvetőbb vonása az irgalmasság, és ebből épülve mi is formálódhatunk lépésről lépésre irgalmasságra. Nem kinkeservesen, nem méricskélve, nem küzdködve, hanem szabadon ő benne. Látjuk tehát azt, hogy mit jelent irgalmasságot találni, hogy hogyan formál ez az irgalmasság, végül pedig villanásszerűen most arra nézzünk rá, hogy mi lesz ennek a következménye. Milyen az élete azoknak, akik ebből az irgalomból és ezzel az irgalommal élnek. Először is az ilyen életű ember támpontot kap a kapcsolataihoz. Mert hogy akik az irgalmasságnak ezzel a szemüvegével élik a mindennapjaikat, azok egészen konkrét iránymutatást kapnak Istentől, arra vonatkozóan, hogy hogyan legyenek jelen a mindennapi interakcióikban. Erre hoz Jézus példát többek közt akkor, amikor az irgalmas samaritánus példázatát hozza. Amikor arra bátorít, hogy minden emberrel legyünk irgalmasok, ahogyan találkozunk másokkal, akár apró cselekedetekben, egy mosolyban, vagy valaminek az elmulasztásában, egy leszúrás, egy kellemetlen mondat elhagyásában, legyünk irgalmasok egymással. És így személyi válogatás nélkül és bátran éljünk a világban, keresve a pillanatokat, hogy hogyan tudom odaélni az Isten szeretetét a másik elé. És itt érkezünk el a másik következményhez, a szabadsághoz. A 103. Zsoltár úgy fogalmaz, hogy mivel az Isten irgalmas, ezért hívja az ő népét is, hogy szabadok legyenek az irgalom útját választani. Krisztus már mindent elvégzett. Mindent elvégzett, érted, egészen személyesen, testvérem. És hogyha övé az életed, akkor többé nem kell a saját akaratodhoz, a saját megoldási mechanizmusaidhoz ragaszkodni, hanem lehet szabad az ő útját választani. És arra is lehetsz egyébként szabad, azt is jelenti ez egyúttal, hogyha viszont még a saját megoldási mechanizmusaidat követed, akkor lehet szabad saját magaddal irgalmasnak lenni. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy mindez öngerjesztő folyamattá az áldás körének neveztem el, nem túl kreatív módon, gondolom más is használta már ezt a kifejezést előttem, de itt most az áldás köre azt jelenti, hogy ha irgalmat találtunk az Istenben, hogyha irgalmat találtunk és benne új életünk van, akkor ez elkezdi elvégezni bennünk azt, hogy irgalmasak legyünk saját magunkkal és másokkal. És aki így irgalmas másokkal, annak szól az ígéret, hogy az Isten irgalmasan bánik vele. És így lesz ez egy ilyen folyamatosan bővülő áldáskörré az életünkben. És így van előttünk a kérdés, hogy vajon tapasztalod-e már, testvérem, ennek az áldását? Mert most itt van a lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk, hogy bekapcsolódjunk ebbe a folyamatba, és hogy a miénk legyen ez az irgalom. Összefoglalva igénk üzenetét, ez képtelenség. Innen indítottuk a mai ige hirdetésünket. És tudjátok, hogy ha arra nézünk, ami körbevesz minket, akkor irgalmasságot gyakorolni és azt kapni, azt adni talán valóban képtelenség. Emberi szempontból mindenképpen. De az igénk ma a másik oldal tárta elénk és tárja elénk. Az igénk azt mutatja meg előttünk, hogy az Isten irgalmas. És a Szent Lelkével arra hív, hogy legyen benne új életünk, és ebből élve váljunk mi is irgalmasokká, így belépve ebbe az áldás körbe. Ugyanis boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amen. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy újra találkozhatunk a te irgalmaddal. Köszönjük, hogy az nem múlik el. Köszönjük, hogy elérhető, hogy te nem maradsz távol, hogy te nem maradsz távol a mi erőtlenségünktől, nem maradsz távol a mi örömeinktől, nem maradsz távol a mi életünktől, hogy te elérhető vagy, és így hívsz és vársz minket. Így köszönjük, hogy egymás mellé állítottál, és egymás mellé állítasz. Így köszönjük, hogy benned nem maradunk magunkra. És szeretnénk most azért könyörögni, hogy te formáld bennünk az irgalmas szívet. Te taníts minket egymás mellé állni. Te gyógyíts minket ott, ahol fáj, ott, ahol elakadásaink vannak. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd a kihívásainkat, a nehézségeinket is, és te ezeken nem mész túl, hanem megállsz mellettünk, Úr Jézus. Így kérünk, hogy te állj meg a beteg ágyaknál, te állj meg a gyászolók mellett, te állj meg azok mellett, akik most életnek örülhetnek, és akik életet engednek el. Így kérünk, hogy te légy a mi gyülekezetünk őrizője, te légy a mi lakótelepünk, a mi városunk őrizője, és így kérjük a te áldásodat az országunkra is. Kérünk, Urunk, hogy te munkáld a békességet a mi szívünkben, te mozdítsd a mi szívünket te hozzád. Jövünk eléd az Úr Jézustól tanult imádsággal is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.